Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hét utolsó munkanapján, pénteken délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy Benedek csíkszeredai politikus közíró Ellenzékben és Ellenszélben című kötetét ismerhette meg a marosvásárhelyi közönség tegnap délután a Bernádi házban. A kötet alcíme Politikusi feljegyzések oldalnézetből. 1989. december, 1993. január. Akik a könyvbemutatón ott voltak, egy nagyon élet erős személyiséggel ismerkedtettek meg. Kihasználva az alkalmat, hogy Nagy Benedek Marosvásárhelyre jött, egyeztetve vele sikerült a Marosvásárhelyi Rádió stúdióban a könyvbemutató előtt azt a beszélgetést fölvennünk, amelyet a mai Naprakész műsorban hallgathatnak meg. Egy igencsak fordulatos, nem mindig vidám életpályáról. Tisztelt hölgyeim és uraim, a mai Naprakész műsor vendége tehát Nagy Benedek csíkszeredai politikus, közíró, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát ex, politikus ex, hogy közíró mennyire ex, ezt a jóisten fogja eldönteni, hogy mennyit adni, mennyi időt ad hátra, hogy a ma, amiről beszélünk, könyvnek a második kötetét meg tudom-e írni. Lesz-e időm rá?
Ne menjünk azért ennyire előre a vészes kijelentésekkel, inkább menjünk hátrafele. Ugyanis önnek egy eléggé mozgalmas élete volt eddig. Én arra kérnék szépen egy konkrét választ öntől, hogy mi indítatta az 50-es évek közepén afele, hogy történészi pályára adja a fejét. Egy eléggé zivataros, nehéz időszakban azt hiszem, hogy nem volt csúcs pálya a történészi pálya az 50-es évek közepén.
Én 8 éves korom óta történelem szakra akartam menni. De aztán látván, hogy a történelem az mennyire alá van vetve a politikumnak, ahogy nőttem, úgy, mint távolodtam el ettől, és végül 54 nyarán egy nap biológiát tanultam, hogy megyek, és az apám mesterségét az orvosira megyek, és egy nap pedig a rollert, a vastag roller Románia történelmét olvasgattam, és aztán úgy dölt el, hogy édesanyám, nyugodjék, hát ő kolozsvári volt, felvitt Kolozsvárra, és elvitt Kelemen Lajos bácsihoz. Kelemen Lajos bácsi kicsit kifaggatott, és akkor azt mondta, hogy hát fiam, hát akkor menj történelemre, ha te el tudod fogadni azt, hogy a történelem a tudományok utcaleánya, amelyet minden rendszer arra teper, arra csavar, amerre neki jól esik.
Na most egy korábbi interjúban ön azt nyilatkozta, hogy ebben a választásában közrejátszott valamennyire az elődök pozitív és negatív példája is. Olvasván azt, hogy milyen jelentős családi háttérrel több évszázadra visszamenően rendelkezik Nagy Benedek, mennyiben hatott önre ez a konkrétum?
Ezt én talán nem is tudom én ezt teljesen megállapítani, hogy valamit jelentett a családi hagyomány, a tradíció, az valószínű. Én csak azt tudom, hogy egyik ősöm, a legtávolabbi ősöm, az Nagy András hajdu generális, aki Bátori Gábort 1607-ben Erdély trónjára teszi 6000 hajdujával, és végül is Bátori gyilkoltatja meg, mert elárulta őt 1612. augusztus 8, beledobatja a gyulafehérvári vár középső kútjába, és ő besétál a csapdába, mert hitlevelet kap a volt barátjától, akivel együtt ittak, együtt orgiáztak. És a fejedelemség második embere volt Ürögi Nagy András hajdu generális, ennek utána lehet nézni. Hát ez egy tragikus, hogy is mondjam, de be akarta szabadítani Erdélyt az Őrjöng, a már a nagy, egyébként nagyon tehetségesnek induló, de teljesen a mértéket elvesztő, és Erdély jobb embereit, Erdély nemeseit tucat számra Kolozsvár főterén kivégeztető Bátori Gábortól. Meg akarta menteni Erdélyt. az életével fizetett.
Voltak azért pozitív példák is az őseik.
Hát voltak,
között.
Persze, voltak mind anyai, mind apai. Anyai ágon református, erős református, hagyomány, hitvalló, kálomista. És édesapám, a Csiki édesapám, ágán pedig erős katolikus hagyomány. Hogy egyebet nem mondjak, hát anyám ágán Nagy Ferenc Szenyedi, majd kolozsvári kollégiumi tanár, vagy Nagy Miklós szerkesztő, a Vasárnapi Újságnak Budapesten 42 évig főszerkesztője volt, a dédapám, anyai dédapám, és apám ágán pedig Tivai Nagy Imre, aki Csíkba ismernek és tisztelnek, és tehát voltak, vagy az apám, akit szintén már orvos volt, de egy tulajdonképpen ő nem kellett orvos legyen, hanem művész lélek volt, írnia, vagy festenie kellett, vagy muzsikálnia kellett volna. Mind a hármat nagyszerűen csinálta.
Nagy Imre esetleg
Nagy
szintén
Imre, a... Távoli, Nagy Imre a festő, Nagy István a festő, az közelebbi, és Nagy Imre bácsi Zsögödből, akinek az édesapja Nagy Bálint még csíkszentléleki volt, ő távolabbról, de atyafiság, így mondtuk. Nem azt mondtuk, hogy rokon, azt mondtuk, atyafiság.
Mindenképpen egy komoly bagázsival indult neki a történészi pályának. Sajnos a helyzet úgy hozta, hogy nagyon hamar szembe kellett néznie a kommunisták vendéglátásával, és nem is akárhol. 1956,
igen,
ugye már.
Igen.
Ami miatt önnek 5 évi szabadságvesztés volt,
amit le is töltöttem óráról, óráról, napról, napra. 19 és fél éves volt, amikor letartóztattak. Miért? Semmiért. Mert elkészítettük a Bolyai Egyetem történelem bölcsészeti kara diákszövetségének a fél éves munkatervét vagy programját, amiben belevittünk egy pár ilyen reformintézkedést. Ennyiről volt szó, és nem többről. Távol legyen attól, hogy ez antidemokratikus lett volna, sőt, nagyon demokratikus javaslatok voltak, és távol legyen attól, hogy nacionalista lett volna. Hát például az, hogy azt mondtuk, hogy vissza kell állítani a háború utáni népi kollégiumok gyakorlatát, ahol a szegényebb sorsú, de tehetséges fiatalok bentlakás mellett önnevelésre is lesz alkalmuk, vagy azt, hogy a hát igen, az illegalista Ocskó Teréz és Józsa Béla helyett legyen, meg úgy, mint volt Móricz Zsigmond és Zrínyi Ilona. Persze, ezt aztán abszolút nem nézték el a román szekuritáté, és rendeztek egy nagy kirakat pert, 56 novemberében tartóztattak le, negyed magammal, és 100 napot vallattak, utána volt a megrendezett tárgyalás, ahol a bíró egy... Volt Tordai Szabolegény Macskási Pável, volt magyar állítólag, aki először, mint hadbíró, a fél bánságot börtönbe rakta, és azután helyezték Kolozsvára. Hát volt annyi cinizmus a román hatalomba, hogy a piszkos munkát magyarokkal végeztették akkor is el.
De nem csak az említett pribékkel találkozott, hanem ha minden igaz, akkor azokkal is szembesült, akiket most az utóbbi években jelentettek fel és vettek elő, Visinészkú, Isztráté
hogy
és csapata.
Hogyne, ott voltam.
Vendégszeretetét élvezte.
Ott voltam Periprávan, Visinészkúval és értem, és nagyon sokan meghaltak. A szerencsém az volt, hogy fiatal voltam, és mindent kibírtam, de voltam 47 kilós is, mert a normát meg kellett csinálni, de szíjas, és hogy mondják, fiatal voltam, mert ha idős lettem volna, ott hagytam volna a fogamat nagyon valószínű. Például, ha a mostani koromban kerültem volna be, biztos nem bírtam volna ki több mint 3 hónapot.
Mi fiatalabbak azért úgy ismerjük önt az újkorban, a forradalom utáni időszakban, mint egy nagyon tevékeny, nagyon energikus személyiség, és ezek a kemény évek sem törték meg. Habár a pályája úgy tűnt, hogy ketté betört, de mégsem adta fel, utólag különböző munkaterületeken végzett tevékenysége után mégiscsak történészi pályára lépett, elvégezte az egyetemet, és tanított is.
Látogatás nélkül én engedélyezték 68-ba, mint annyi mindenki másnak, hogy befejezzem az egyetemet, és itt én azt hiszem, hogy abba a szórásba kerültem be, hogy nem volt különsebb kifogásuk sem a, tehát meghúztam magam a börtönbe is, hogy nem volt különsebb kifogásuk, tehát ezt kényszer lakhelyet sem kaptam, mert akik ott evickéltek túlzottan, azokat elküldték két évre, egy évre, két évre a baragában, még pluszban, miután letöltötték a büntetésüket. Tehát visszavettek, látogatás nélkül, befejeztem, nagyon sok jó indulatot tapasztaltam az egyetemen, immár bábes bolyain, én a bolyairól tartozhattak le, és immár többnyire román tanárokkal, de a magyarok, akik még ott voltak az egyetemen, dr. Imre István, Egyed Ákos, Bodor András bácsi, nagy szeretettel és nagy örömmel üdvözöltek, mikor megláttak, hogy visszajöttem az egyetemre, és 3 év, 3 hónap alatt letettem 8 különbözeti vizsgát, a harmad, a negyed, az ötöd, a hatodik vizsgáit, mert akkor mert mindig egy évvel több volt a látogatás nélkül, mint a nappali. És akkor a nappali volt 5 éves, tehát a látogatás nélkül 6 éves. És 3 év, úgyhogy 71 júniusában államvizsgáztam. Hát még jó ideig nem térhettem vissza, nem mehettem tanítani, össze-vissza dolgoztam a bányaiparba, dolgoztam a Csiki Múzeumnál, és végül aztán 74-ben állás nélkül maradtam, és akkor volt a csíkszeredai mostani Goga liceumnak, a zsögödi Nagylai dombon levő liceumnak egy magyar 1-8 osztálya. A zsögödiekből volt egy román, és a két vonalból jött össze egy 9. osztály. Na és összetalálkoztam a városba az igazgatóval, és mondom, hogy nem tud egy történelemföldrajz tanári posztot, mert a nagy magyarok azok még a fejüket is elfordították, mikor én katedrát kértem Csíkba. A nagy magyarok ezt idézőjelben mondom, és azt mondja, kinek? Mondom, aluljutnak. Neked az akármikor. Meg karon fogott, felvitt az iskolába, elővették a tanrendet, 15 perc alatt összevakartak nekem 20 órát, estiben, a magyar 5-8-ba, történelmet, földrajzot, és tanár voltam, helyettesítő tanár, 3 évig, 77-ig, amikor július 31-én Nyugodjék, Orbán Zoli bácsi volt rajoni tanfelügyelő, és felhívott, hogy másnap reggel versenyvizsga a 2. ipari liceumban. 3-an lesztek egy helyre. És másnap reggel úgy, azzal a tudással, nem volt idő semmire. Versenyvizsgáztam, és sikerült. Azt mondta a bizottság egyik tagja utólag, hogy be volt egy román kolléga is, akiből aztán Vigaszágon megyei levéltári igazgatót csináltak, és Vásárhelyen ő most a levéltár, most ment egy úgy, Boárli fiú. Ő kapott 6-ost, én kaptam 10-est. Úgy rávertem, ahogy az illett. Hát a szakmámat azt értettem. És így lettem aztán tituláris tanár 77-től 90-ig. A város szélén, tehát nem a felnevelő alma materben a mostani Márton Áron gimnáziumban, hanem ott a patakon túl két ipari liceum volt, amit úgy hívtak gúnyosan, a Texas, ugye? A székútja, a székpatakán túl, de hát ott is élet volt, és rengeteg fiatalt, és én azt tapasztaltam azután, főleg 89 után, hogy az elit liceum végzősei szétszóródtak a világba, elmentek Magyarországra, elmentek nyugatra. Azok a végzősök, lehet, hogy szerényebb képességű, akiket én tanítottam a patakon túl így, a 2-es, illetve az 1-es faipariban, ott is tanítottam világtörténelmet, 11-12-ben volt akkor, azok mind itt vannak, és akárhova kimozdulok, ők mind itthon vannak, vagy nagyon kevés kivétellel.
Két kérdésem van, így a bevezető lezárásaként ennyi élettapasztalattal, ennyi keserűséggel a lelkében bízott-e még abban Nagy Benedek, hogy 89 decemberében ilyen változás állhat be a romániai belpolitikában?
Amikor egyre több barátom, család, testvérem hagyta itt ezt az országot szökőt, vagy törvényesen, akkor azt kezdtem magamban mondani, hogy édes jó Istenem, ha nem adsz valami, akkor a gyermekeim le fogják köpni a síromat, mert a jövőjüket vágom el. Ez így volt 87-ben, 89. szeptemberében kim voltam a Trabantommal Magyarországon, és láttam, ahogy mennek a kelet-németek a kinyitott határ felé, úgy, mint a népvándorlók, most is, ahogy jönnek a migránsok. Na, ott volt nagy migráció. Éreztem, hogy az az európai történetnek egy kulcspillanata. Én is átmehettem volna a határon, de nem mentem át. És hálát adok a jó Istennek, hogy akkor is hazajöttem. Akkor is, mint a visszahullók, ő haza, haza, haza. Azt mondtam, túl sokan ismernek ahhoz, hogyha én is lelépek, akkor ez ne indítson el egy lavinát. Mert azt fogják mondani, nem volt épp olyan buta ember, és ha ő is elment, akkor semmi reményünk itt nincs.
Említette a tanítványokat. Na most 89. decemberében éppen ők jöttek önhöz, hogy na tanár úr, amit mondott eddig és tanított nekünk, azt most tessék köztéren elmondani és megmutatni.
Hát ez este felé volt már, mert én egész nap Csíkszentkirályi kertemben trágyát terítettem. Mert jó meleg volt az idő, és a zöldséges meg kellett trágyázni. Fogalmam sem volt, hogy mi történt, és jöttem fel a Trabanton sötét félbe, és akkor láttam, hogy égnek a mágyák a városház előtt Csíkszeredába, te jó Isten. Hazamentem. Alig kezdtem kanalazni a passzúi levest a negyedik emeleti tömbház lakásba, amikor dörömböltek az ajtón, és feleségem ajtót nyitott, és ömlöttek be a tanítványaim, nappalisok, estisek. Na jöjjön, és kartőn fogta. Na jöjjön, tanáros, mondja most, amit kell, mert maga tudja, hogy mit kell mondani. És felcipe keresztül a téren, hát volt egy kis alkohol már bennük, nem az én mondom, keresztül a téren be a Fehérházba, a megyeházába, ahol már karszallagos őrök, azok is, mint volt tanítványai voltak, nyomtak előre, hogy tessék, tanár úr, tessék. A balkonon, ahonnan Ceausescu beszélt azelőtt, ott állt mellettem kedves jó Borbé Gábor esperes úr, és azt mondta, hogy Benedek, elindultak a Gyergyóból a szekusok, mi lesz, ha ide érkeznek? És mondom, hát Gábor bácsi, mondom, egyértelmű, hogy minket állítnak a falhoz először. Hát mikor szót kaptam, nem tudtam mit, hogy hát mondom, örüljetek és örvendjetek, hogy megértük ezt a napot. De ne felejtsétek azt el, hogy forradalom nem jelenti feltétlenül azt, hogy rombolunk. És kimondok valamit, amit előttem senki sem mondott ki. Ha tetszik, ha nem tetszik, de mi egymás mellett élünk és fogunk élni a román néppel. Ezt a két dolgot te felejtsétek el, arra kérlek. Az örömnek ezekben a ritka pillanataiban sem.
Na most abban a pillanatban, mikor ugyebár 90 után alkalma adódott és felkerült Bukarestbe a törvényhozásban, következett 7 év parlamenti képviselői tevékenység, és most már közeledünk a beszélgetésünknek a konkrétumaihoz, akkor nem vetették úgy a szemére a múltját odafent a törvényhozásban, mert sok régi szállal rendelkező úriember volt ott ugyanazokban a padokban.
33 az első román parlamentben, a két házban, a szenátus és képviselőházban 33 börtönviselt egyén volt. Élin Koposzúval, akit nagyon tiszteltem, és néhányszor össze is jöttünk egy ilyen üres irodába, ezek a volt börtönviseltek, 30, azok közül ketten voltunk magyarok összesen, ketten voltunk magyarok, és nagyon jól megértettük egymást, pont úgy, mint a börtönbe, akkor a kezdetek kezdetét.
Pedig nem volt könnyű időszak.
Nem volt, nagyon nehéz volt, hisz a bányászjárások,
a Fekete Március,
a Hargita Kovászna jelentés vitája, az alkotmány, ugye, a tanügyi törvény, ami sehogy az, szóval nagyon nehéz volt. Én azt hiszem, mi nagyon komolyan vettük, és nagyon hittünk abba, hogy fontosabb jelenlétünk ott. És nagyon úgy hittem, hogy valamit tudunk segíteni, valamit tudunk könnyíteni ennek a népünknek a sorsán. Bizony, nagyon nehéz hónapok és esztendők voltak. Különösen azért, mert én tudtam, hogy a posztkommunista hatalom és az átvedlet volt Szekuritáté tulajdonképpen fel akarja a Székelyföldet robbantani. Itt a cél az volt, hogy a székelységet, mint közösséget bűnösnek mondják ki, katonai megszállást akartak. kicsikarni, tehát elég argumentumot és bizonyítékot arra, hogy itt katonai, meg teljes katonai megszállás alá kerüljön ez a három megye. Azt tudjuk, hogy a szekusaink nagy része ide menekült Vásárhelyre, a görgényiek főleg, hisz nagyobb részük ide való volt a környékre. Nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és én azt hittem, hogy azután könnyebbedni fog. Én 96-ban átadtam a stafétát Rádói Robert Kálmán jelenlegi csíkszerdai polgármesternek, tehát ő ment be a helyet, karon fogtam, bevittem, bemutattam mindent, átadtam irodát, titkárnőt, autót, mindent. Azt mondtam, hogy akkor egy képviselő helyre Csíkból voltunk ötöd, és ha már nem én lettem az előválasztáson, azt mondtam, akkor messze ő a legjobb, másrészt fiatal, dinamikus, kibiciklizett Strasbourgba, stb. Én nyugdíjaztattam magam, 60 éves, és nyugdíjaztattam magam azért, hogy másfél év múlva elővegyenek Bargó Béla, illetve Jakubinyi érsek úr, hogy menj csak te be 2-3 évre a vallásügyi államtitkárságra. Van valakink nekünk, de hát azért, hogy ne legyen szöveg, van egy nagyon jó református ember, te katolikus vagy, és egymást szépen ellenőrzitek a pénzek elosztására, templomépítések, templomjavítások, stb. Na, így kerültem én be 98. július 4-től a vallásügyi államtitkárságra. Hát azzal kezdődött, hogy az államtitkár azt mondta, se non espionáts, és azt mondta, akkor felüvöltöttem, hogy cse spolec, ne kémkedjek utánuk. Tehát ebből a nagyon ellenséges és negyedosztályú referens voltam először. És úgy mentem fel a szamárlétrán, amíg elértem a kormányfőtanácsosi grádust, de nem 2-3 évig tartott, az egészen 10,5 évig. Amiből 9 évet egyedül csináltam, mert időközben az új református püspök úr visszavonta a kollégámat, a kedves jó kollégámat, aki aztán pár év múlva meghalt. Ma sincs emberünk a vallásügynél. Olyan kicsik a fizetések, hogy utána egy valaki volt 6 hónapig, utána egy másik 3 hónapig, és azóta nincs emberük. Meg is mondták a csíki papok, eljöttél-e? Na, nekünk pénz többet nem lesz.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Elérkeztünk a beszélgetésünk mai alapjához. Vendégünk ugyebár a mai napra kész műsorban Nagy Benedek, nyugalmazott politikus, közíró, ennél azért maradjunk, mert hogy abból az alkalomból sikerült stúdió beszélgetést elkészíteni, hogy tegnap este a Bernádi Házban a Marosvásárhelyi olvasó közönség is megismerhette az Ellenzékben és Ellenszélben című kötetét, amely egy több mint 500 oldalas visszaemlékező sorozatnak az első kiadása, és van egy mellék, de folytatása következik, ha a Jóisten is úgy akarja és munkaerőt ad, így legyen. Van itt viszont egy érdekes alcíme, mégpedig az, hogy politikusi feljegyzések oldalnézetből. Miért, tisztelt Nagy Benedek, miért oldalnézetben, mikor ön benne volt a velejében az akkori időszaknak?
Csapatember voltam első pillanattól, és mindent lejegyeztem. Grafomániás szenvedéllyel, ketten voltunk a 41-ből, mert 29 képviselő és 12 szenátor, az 41, akik mindent lejegyeztünk. Hogy miért, arról még később, ha lesz alkalom, ennek a lélektani hátteréről két szót szólnék. Mindent lejegyeztünk, és én ezeket a jegyzetfüzeteket dolgoztam fel. Tehát nem emlékezetből írtam, hanem csak és kizárólag a saját jegyzeteimet dolgoztam fel. Várányi Feri volt a másik, a temesvári doktor és egészségügyi miniszter, bátyám, ahogy neveztük. Én nem tudom, hogy ő most mit csinál, miután kedves jó felesége, aki nekem Csíkba osztálytársa volt, László Irikó doktornő, meghalt, de hát Feri is gondolom írja a maga penzumát, mert ezeket a dolgokat le kell írni, mert hanem elvesznek. Én, hogy oldalnézetből, hát én csendesen azt figyeltem, és próbáltam a gyökeréig lematatni egy jelenség gyökerének. Már a legelejétől megjelent az a törésvonal, hogy radikálisok, mérsékeltek. Jó magyarok, rossz magyarok. A csoporton belül. És én ezt a jelenséget próbáltam megvizsgálni, hogy kinek van igaza. Lemutatni a törésvonalnak egész a gyökerét. Aki kíváncsi erre a kérdésre, mert ez ma is időszerű, hogy kik az igaz jó magyarok, a radikálisok, vagy pedig a kislépésekben haladók. Lehetünk-e radikálisak ma, és milyen követ, mit kockáztatunk, ha mi rálépünk a gázra teljes erőből, és mit kockáztattunk volna akkor, vagy pedig zsákutca-e az a vonal, amit Domokos Géza, jó rész Markó Béla és Kelemen Hunor is követ az RMDN szélén. Ezt akartam én megtudni. Ezért írtam az oldalnézetet, hogy én mindenkire figyeltem mind a két félre. Szőcs Géza, a költő, volt a főtitkára egy darabig az RMDS-nek. És ez azt mondta nekem, supremum argumentum, hogy te Benci, azt mondja, te kéne a legradikálisabb legyél közöttünk. A temperamentumod, a múltad, és a családi hagyományod, te kéne közülünk a legradikálisabb. Így igaz, de van egy negyedik. A közösséggel szemben érzett felelősség. Az ember a saját életét úgy teszi kockára, hogy akarja, de egy közösség életét kockára tenni óriási bűn, mert ha rosszul sikerül, a közösség pusztul el.
Mindez megtalálható 1989. decemberétől 1993. januárjáig terjedő időszakról a feljegyzések alapján. Egyébként mai napig is legenda az, hogy annak idején Nagy Benedek a kicsi jegyzetfüzetével hogy járt a törvényhozási padok között. Tehát akit érdekel, az érdemes elolvasni, tényleg kultúr, történelmi mű ez. De ha már említette a radikalizmust, illetve a mérsékelt politizálást, sokszor érik mai napig is az RMDS-t vád amiatt, hogy az lapró lépések politikáját folytatja, de hát önnek is volt emiatt a szövetségen belül kellemetlensége. 1995 kolozsvári kongresszus, amikor hát...
Hadd ne beszéljünk erről! Ez egyrészt félreértés volt, másrészt ez a múltnak a szeggyese. Én évekig kértem, hogy terítsük a lapokat az asztalra, és akinek kollaborációs múltja van, az egy lépés lépjen hátra. Mindegy, hogy tiszteletbeli elnök, vagy alelnök, vagy főtitkár, vagy egyszerű képviselő. Ebből lett egy hatalmas csatara. Én írtam egy 40 soros pamflettet, amit nem én vittem ki a nagy nyilvánosságra, de mások. Tragikus, amit én azután elrendeztem a magam részéről. Minden esetre az én politikai karrierem akkor kettébe tört. Mert úgy, ahogy Márton Árpád vagy Kerekes Károly, ugye, képviselők azóta is ott vannak, én is még lehettem volna egy-két mandátumot, de lehet, hogy egész mostanáig, hogyha ne következzen ez be, és bizony négybe akartak vágni egyesek, de aztán a kolozsvári 5. kongresszus 95. május végén megvédett. Miután 43 napig kid voltam téve a szövetségből. Mindmáig én vagyok az egyetlen ember, akit kirúgtak az RMDS-ből, és visszavettek az RMDS-be.
Ez még nem szerepel ebben az első kötetben, ez nem az időszak, ez de következik, gondolom.
Ez az ügy.
Na most, tisztelt Nagy Benedek, ebből az több mint 500 oldalas feljegyzési csomagból mennyi van az első kötetben?
Hát 550 oldal, 3 év bukaresti és csiki történései.
Tehát akkor a következő 3 év, 4 év tapasztalata még
egyszer
annyi.
96 novemberig, még nagyobb is az időszak. Hát valószínű lesz még egy ilyen, Rengeteg névvel, rengeteg. Tehát azt lejegyeztem, ha le tudtam jegyezni, hát akkor még a digitális technika sehol se volt, hogy ki mit mondott egy vitában. Csíkcsaracsóban is, a parlamentben is, a mi gyűléseink, vagy a kongresszusainkon is. Lejegyeztem, amennyire tudtam, hogy X ezt mondta, és Y ezt válaszolta rá. Ez az érdekes, ami sehol sincs meg máma.
Na most a kötetet szülő hazájában, ha szabad így mondani, Csíkszeredában már az év elején bemutatták.
Sepsiszentgyörgyön bemutatták.
A Kolozsvár... benne szereplő személyek nem hívták fel őt? Nem kapott ezért bírálatot, hogy miért kellett ezt nyilvánosságra
hozni? Nem. Kolozsváron például ott volt Eckstein Péter, ott volt Kántor Lajos, ott volt Kónya Sándor, vagy ötön ott voltunk régi, Buchwald Péter szenátor ott volt a Kolozsváron, pont pünkös napján, vasárnap. Azért nem tudtam én részt venni a Somlyai búcsún az idén kivételesen, mert pont Kolozsváron könyvbemutató volt a Fogoly utcába, a Kolozsvári Magyar Könyvnapokon.
Nem halasztották el, hogy önnék.
Igen, nem. Szóval én azt hiszem, hogy ezt meg kellett írni, és ezt el kell olvasni. Marosvásárhelyen biztos vagyok benne, hogy a Gutenberg könyvesboltba lehet kapni.
Na már most ez egy képviselői időszaknak az első része volt, egy második rész is, és érdekes módon ön azt állította az előbb, hogy ebben az időszakban amiatt a sajnálatos esemény miatt politikai karrierje ketté tört. Na most én azt olvasom szintén egy korábbi nyilatkozatából, hogy amiatt az eset miatt több fő és kisebb pap közül nem kevesen a négybe vágatásomat követelték. Ezek után mégis hogy lett tanácsadó a vallásügyi államtitkárságon?
Na jó, hát ez már belső dolog, mert a papok között is voltak olyanok, akik nem féltek a felelősségre vonástól, akik nem volt vaj a fülük mögött, sőt, nagyon sokan. Engem támogattak a 8 magyar püspök közül 7. És a többség demokrácia van. A 8 magyar püspök közül 7 támogatták 98-ba, és végig kitartottak mellettem. És közmegelégedésre, hisz nagyon igazságosnak kellett lennem, minden lejt három felé kellett hasítani, hogy mindenkinek érdemei szerint nagyon sok pénz sikerült abban az időben szereznünk. Nagyon sok templom épült, nagyon sok műemléktemplom javítódott, nagyon sok más egyházi épület, tehát tudtunk feljavítatni, kijavítatni, de aztán 2003-tól a Restitúciós Bizottságban is ott voltam. Marko Attilával együtt csak. Azzal a különbség, hogy az elnöknek voltam a tanácsos a magyar ügyekben. És én nekem nem volt szavazati jogom, de ott ültem velük azokkal, akiket most le vannak tartóztatva. És nagyon sok, körülbelül abból a 2000 egyház ingatlanból, amit a magyar egyházak kértek vissza, kb. 60%-át sikerült visszaszerezni, olyanokat, mint az Egyedi Református Kollégium 11 épülete, és most feljavította a magyar kormány segítségével, hát olyan, mint egy ékszer Nagyenyed. Volt, amit nem tudtunk megoldani, amit például később oldott meg az RMDS Markó Béla személyesen a Vásárhelyi Bólyai középiskola ügyét. De volt egy olyan pillanat, amikor a Székelyföld kulcsgimnázium, vagy volt egyházi, sikerült egy tolvonással egyetlen nap visszaszerezni a tulajdonjogot a katolikus egyháznak, a református egyháznak, az unitárius és a egyháznak. Székely Keresztúr, Udvarhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Gyergyószent Miklós, székelyföldi városokban.
10 év. Hosszabb időszak, mint parlamenti képviselőként.
Így van.
2008-ban mégis miért döntött úgy, hogy elég?
Kifáradtam. 6 kocsit jártam le heti gázással Csíkszereda Bukarest között. Trabanttal kezdtem, és egy Logánnal fejeztem be. Embert neveltem ki magam helyett, nem titok. Nagy Mihály levéltárost, Nagy Mihály Zoltán levéltárost, aki most a Román Kulturális Intézet alelnöke, egy kiváló képességű ember. És úgy éreztem, hogy itt az ideje félreállnom. Ugyanakkor voltak egészségügyi problémáim is, vérnyomás is, egyebek. Úgyhogy meg kellett pihennem.
De a közélettől nem vonult teljesen vissza, sőt, ha szabad így fogalmazni, ősi mondás szerint az alma sem esett messze a fájától, mert hogy kedves lánya folytatja ezt a közéleti szereplést, igaz, hogy nem törvényhozási szinten, de mint önkormányzati fontos tisztségviselő, rettenetesen jól teljesít. Aki nem tudná, Nagy Benedek lánya, Horváth Anna Kolozsvár alpolgármestere.
Hát igen.
Mennyiben ösztökélte önt egy ilyen pályára?
Azt hiszem, hogy megsajnált engem az 5. kongresszus, amikor karon fogott és óvott attól, hogy infarktust kapjak, vagy agyvérzést 95-ben, akkor mikor a kirúgásom és a visszavételem fordult meg az RMDSZ Kolozsvári 5. kongresszusán, végig ott volt mellettem, és mindegy kis oroszlán úgy küzdött értem. Én azt hiszem, akkor fertőződött meg Anna a közéletiséggel. Ugyanakkor ő Bukarestben végezte az egyetemet, a Közgazdasági Akadémiát angolul, és nem egyszer bejött, ahol étkeztünk a szenátus alatt, ott szabad volt, és bejöttek kollégákkal, kolléganőkkel együtt, és egy volt egy nagy hosszú asztalunk, azt is mondták, hogy az a magyar asztal. És még ők is ottan a kis pénzükkel ezt-azt ettek, minden. Tehát megismerte a kollégáimat, a fiúkat, úgy került ő, vagy aztán 96-tól, mikor Frundának volt az első elnöki kampánya, akkor benne volt a kampánystábban, és 3 hétig járták az országot. Utána Tokaival együtt indították, szegény Tokai Gyurival, Isten nyugtassa, együtt indították el a kisebbségi minisztériumot zéróról, építették fel, ő volt a jobb keze. De hát én mondom, hogy voltak olyan nehéz pillanatok is, hogy majdnem a családja ment rá a közéletiségre. Úgyhogy én óvok mindenkit attól, hogy túlzottan igénybe vegye ezt, főleg a nőket, mert bizony nagyon nehéz összeegyeztetni családot, gyermeket és közéleti pályát.
Felhívja-e önt tanácsot kérni néha napján, hogy hogyan döntsön?
Már nem. Már jobb, mint én. Még ezelőtt 3-4 évvel a beszédeit, ha otthon volt, vagy én Kolozsvárt tudom, úgy megnéztem. Már jobb, mint én. Minden szempontból.
Na már most aktív ember továbbra is itt a 80. életévét tapossa, Székelykapu felújítással is foglalkozik.
Ez egy epizód.
De hát Csíkvóz Hargita megyében, most ez divat, hogy minél több Székelykaput.
200 éves lett egy betlenfalvi nagy családnak a 1890-ben áthozott Székely kapuja, egyik a legrégebbieknek a Székelyföldön, és az én nyugdíjamból 8000 lej bánta, és adott a megye 7000 lej, tehát így 15000 lejből testvériesen megosztottuk, gyönyörű lett a kapu, és előre dobtuk a követ legalább 50 évvel, hanem 100-zal.
Tisztelt Nagy Benedek, mikorra szándékszik megjelentetni a Visszaemlékezések második kötetét?
Egyszer írjam meg.
Hát meg van írva, csak össze kell dolgozni.
Igen. Hát, ha az Isten egészséget ad és erőt ad, akkor a télen meg kéne csinálja. Azért, hogy tavasszal pályázzak a kommunitászhoz a szükséges anyagi támogatásért, és jövőre 2017-ben, amikor a 80-at töltöm, hát ha arra, és ez lesz az utolsó dobásom talán, mert az ember azért
nem úgy ismerjük önt.
Így is egy dolgot el akarok mondani, hogy egyvesével élek, 5,5 éve, innen küldtek ki Vásárhelyről Debrecenbe, ki kellett vegyék az egyik vesémet, és én állítom azt, hogy az, hogy én most élek, valaki nagyon imádkozik, értem, ezt mondta egyszer Ferenc Béni atya benne a börtönben, mikor megúsztam egy verést, két verést, elvesztette a cetlit, a börtönőr, minden, fel voltam írva, és azt mondta, érted, valahol nagyon imádkozna. Hát én nagyon arra gondolok, hogy élvezem a támogatását annak, akiről most nagyon sok szó esik ezekben a napokban, és aki fiatal papként keresztapám lett Kolozsváron, Márton Áronról van szó. Hiszem ezt, hogy védettség alatt vagyok.
Jó egészséget.
Köszönöm, adja jó Isten.
Erőt, és minél hamarabb olvassuk a...
Köszönjük szépen.
Én köszönöm, hogy befáradt, és minden jót kívánok. tisztelettel, Nagy Benedek.